Negyedik fejezet. Némely közdolgoknak fecskeröptében való érintése. Leopoldus császár nem volt úgynevezett tehetséges ember, hanem azért mégis a stílusával verte ki tökölit Erdélyből. Egy szépen írt, jóságos hangú proklamáció elég volt, hogy a hívei elhagyják a kuruc királyt. Az úcska történet ez a menekülő patkányokról. Szétszélettek, mert már úgyse volt kilátás, és a császár proklamációja felejtést ígért. Bocsánatot biztosítunk mindenkinek, ha csak valami különös ok fenn nem forog. Görgei Jánosnak nem igen tetszett ez a szöveg, kivált, mert Karaffa megüzente neki, egy kicserélt fogoly által még a nyáron, de már akkor gyengé ment a kurucok dolga, hogy nézze meg jól a fejét még egyszer a tükörben, mivel hogy nem sokára el fog tőle válni. Megértette tehát, hogy ő nála az a különös ok csak ugyan fennforog, ha tudnillik, forgatja a vállain, és még a teljes szétzüllés előtt menekült hazafelé álruhákban. Útközben hallotta, hogy csak ugyan rajta van az eltávolítandók listáján. Az eltávolítás pedig valamely közeli vár kazamatáiba van kontemplálva, vagy egy nagyon távol eső országban, melyet a papok ígérnek, sőt, ahová vágyunk is, de nem mindjárt, és nem a császár segítségével. Pál úr megértvén bátyja helyzetét, hogy hebehúrja tettének milyen következményei lehettek volna, hiszen az éhenhalás esetesen volt kizárva, s még milyenek lehetnek, ha Jánost, mikor toporcról, mint foglyot hozták a lándzsások, valaki útközben fölismerte, vagy ha Grotkovszki szája eljár, megrémült és lelkében összetört. Az összetört test a felcserre bízatik, az összetört lélek az Istennél keresgél. Vallásos elmélyedésekbe merült. Miért történtek mindezek? Azért, mert elég kislelkű volt felülni egy gyanúnak, mely megcáfolhatatlannak látszott. A végzet azután olyan csodálatosan keverte az ő beavatkozó lépéseit, hogy a legnagyobb veszedelmek támadtak. De hát nincsen-e mindenben tudatos cél, isteni erő, amit a végzet keze sző? Nem intőjel-e ez, mintha azt mondaná a gondviselés? Vigyázz, Görgei, még egy másik gyanút is kergetsz. Látod, mire visz az e féle? Szabadulj meg attól is. Úgy tűnt ez fel neki, mint egy égi parancs, és amint hazaértek és elhelyezte vendégeit a kastély egyik lakatlan osztályában, ahová ezentúl csak Marják nénak lesz szabad belépni, felkereste neje szobáját, mely azon módon van fenntartva, hogy a halál pillanatában volt. Megállt a szép fiatalasszony olajképe előtt, és így szólott ünnepélyesen. Vagy tán nem is szólott, csak gondolta a szavakat, de nem rakta hangokba. Látod, mi történt velem, Karolina? Nagyon szerencsétlen vagyok. Nem tudom, a leányka nálad van-e, vagy itt van. Nem is akarom tudni többé. Úgy veszem, mintha itt volna, és fölnevelem. Itt van ő bizonyosan. Százszor is azt fogom mondani, bizonyosan, bizonyosan. Ne haragudj rám ezért. Kivetem szívemből a gyanú te pillanatban te előtted, mint ahogy az egészséges test kiveti a beleakadt szálkát. Isten engem úgy segéljem. Görgei Pál megkönnyebbült ezzel, szinte más ember lett belőle. Érezvén Jánosék ellenében elkövetett igazságtalanságát, édelgett azon a gondolaton, hogy azt valamely testvéri tettel ellensúlyozza, hiszen olyan jó volt belülről, mint egy falat kenyér. Szinte óhajtotta, hadd keressék hát a császáriak Jánost, ő ugyan ki nem adja, pozdorjává vereti az érteküldött poroszlókat, és kiszökteti Lengyelországba. Majd megmutatja ő, mi lakik benne, ha mindjárt az életébe kerülne is. Erre azonban nem nyílt alkalma, mert alig voltak ott Jánosék 3 napig. Micsoda fölséges ebédeket főzött ez alatt Marjákné. Utánuk jött a darvas csatlós, aki hiába kereste a nagyasszonyt toporcon, idehozta Görgei János számára a pecsétes mellevelet. Újjongott a nagyasszony. János úr azonban, aki mindenek előtt át meg átolvasta az irat szövegét, keresve benne a rezerváció mentáliszt, nagy flegmával vette a szabadságot. Milyen szerencse, s kegyelmed nem is örül, feddette az urát. Hiszen szerencsének szerencse, mondotta mélabúsan, de csak olyan forma, mintha valaki, akit minden bordájában összetörve kidobnak a fűre, négy leveles lóherét találna benne, és azt mondaná, milyen szerencse. Minden esetre jobb, mintha ez se volna. Hát nem tudom, felelte Görgei János elgondolkodva. Eddig bújdosó kuruc voltam, legalább tudtam, mi vagyok. Ez az üldözött farkas is megszokja végre az állapotát. Ezentúl pedig... Nos? Ezentúl szabad magyar nemes volnék, de nem tudom, mi vagyok, és félek, hogy nem tudok majd belenyugodni. Mert az előbbi állapot legalább igaz volt. Ez ellenben nem igaz. Hát mit szándékozol tenni? Kérdezte Pál. Egyelőre semmit. Vagyis egyelőre levetem ezt a molnáros ruhát. Adhatnál kölcsön valami habitust. De már azt én nem engedem, tiltakozott Görgeiné. Tessék csak magán tartani. Így megyünk haza. Hadd lássák a cselédek, hogy ki volt az én molnár legényem. Ebben a sógorasszonynak igaza van, ruhát tehát nem adok, bátya. De adok egy jó tanácsot, hogy az eféle dolgokban ne ásd magadat többé, mert addig jár a korsó a kútra, míg eltörik. Igaza van, Pál sógor, a szívem közepéből olvassa ki szavait. Nincs ennek a nemzetnek kitartása, folytatta Pál úr. Lehet vele kezdeni nagy dolgokat, de nem lehet bevégezni. Hasztalan erőlködések ezek. Tisztában vagyok már én ezzel, sóhajtott János úr, s keserű íze volt minden szavának. Kihultak már az én csikófogaim, ne féltsetek többé. Hat ökör sem mozdít ki többé a kúriámból. No, ellenkezett az alispán. Majd mindjárt felelek én erre. Ezzel bement a kancelláriába, és csak negyed óra múlva tért vissza egy irattal, melyet Jánosnak nyújtott át. Az messze tartotta el magától, úgy nézett bele, jele, hogy már gyengültek a szemei. De hisz ez gróf Csáky főispánnak szól, nem nekem, mi van benne? Lemondásom az alispánságról. Megjöttél, visszaadom a hatalmat. Tőled származott, én csak... Locum tenens voltam. Téged illet. János úr átfutotta az iratot, azután széttépte vagy hat darabra. Köszönöm szépen, öcsém uram, de én nem avatkozom ennek a mai világnak semmi nemű dolgaiba. Még csak az kellene, hogy adókat segítsek behajtani, luteránus templomokat elvenni, meg a többi, s a többi. Csendesen visszavonulok toporcra és punktum. Mária szeriden hajtotta fejét a vállára. Isten áldja meg, édes uram, ebben a szándékában. Ámen. Hangoztattál hálásan és kenetesen. De mit fogsz toporcon csinálni, ijeszgette Pál. Fákat ültetek? Az csak egy nap az évből. Hernyókat szedegetek le róluk. Az is csak egy-két nap még üresen marad, vagy 300. Mivel töltöd azokat? Hát majd csak várni fogom, szólt elmélázva, míg a gyerek megnő. No, az pedig szépen nyúlik, kottyan bele Görgeiné. Éppen elfelejtettem mondani, hogy levelet kaptam tőle múlt pénteken, mikor kegyelmedet elfogták. Levelet? Csodálkozott Görgei János. Hát miféle gyerekről beszélsz? Hát Gyuriról. Azt írja, hogy mind a két dolmányát kinőtte. Gondolom is, vegyünk neki most útközben egy pársink posztót Lőcsén, mert ott olcsóbb, mint Késmárkon. Ja, persze, persze, szólt atyai ellágyultsággal. Neked Gyurin jár az eszed? Igazán ostoba vagyok, erre nem is gondoltam. Ha vagy miféle gyerekről beszél akkor kegyelmed? János úrszeme felcsillant. Ej, hát a tököri mostoha fiáról, a kis Rákócziról. Görgei Pál titkon összenézett a sógornéjával. Javíthatatlan, mormogta a foga között. Ám bár nem mutatta, mégis örült a menlevélnek János úr, mert azon túl nem volt többé maradása. Száz és száz elhalaszthatatlan dolga támadt otthon. Elnye, elnye, csóválta a fejét Pál úr, hát ha itt kellett volna maradnod egész télen. A nagyasszony is haza akart menni, ezer ürügyet találtak mindketten, lehetetlen volt megmarasztani tovább. Hát el is mentek mindjárt ebéd után. Mikor már fennültek a hintóban, az alispán még egyszer megismételte ajánlatát. Gondolkozzál, bátya, azokról, amelyeket mondtam, és ha akármikor kedved jönne az alispáni székhez, elég lesz csak egy intés. Ugyan hagyd a pokolba ezt a tervet, hárítál János úr haragosan, de csak hogy az elérzékenyülését palástolja haraggal. Ne add vissza, amit odaadtam, de add vissza, amit elvettél, ha valami jót akarsz velünk tenni. Mit? Hát a mi kis rozáliánkat, de majd beszélünk még erről. A ti rozáliátokat, hebegte összeráncolódó homlokkal, és a szíve összeszorult. A kocsi megindult, s kihajtatott a kapun. Görgei Pál pedig ott maradt az udvaron, szinte megdermedve, kezében tartva a süvegét, mert azért vett le, hogy vele végső búcsút intsen, de amelyet dacára a csikorgó hidegnek elfelejtett azután föltenni. Tehát mégis. Fejéhez kapott. Eszébe jutott a szava. Kivetem a gyanút a lelkemből, mint az egészséges test a beletört tövist. De amit az egészséges test kivet, kiveti-e vajon a lélek is, a beteg lélek? Ettől kezdve csak ritkán találkozott a két testvér. János úr még a megyegyűlésekre se járt, csak otthon érdeklődött a politika iránt. Újságok az igaz még akkor nem voltak, de voltak szomszédok a közeli falvakban, s meghozták a híreket. Bizony nem sok öröm volt azokban. Budavár elestével letört a félhold ereje. A keresztények újjongtak örömükben, szamarak voltak. Hiszen ennek az országnak minden országok közt a legszerencsétlenebbnek egyedüli támasz az ellensége volt. Ilyen is csak mi velünk eshetik meg. Mikor a törököt kikergették Budáról, akkor ijedtek meg eleink. Mi lesz most már belőlünk török nélkül? Eddig csak azért bánt a magyarokkal Csínyán Bécs, mert megvolt a lehetőség, hogy a török kaftányába kapaszkodnak, aki mindig kész volt egy kis kellemetlenséget csinálni a németnek, ahányszor akarták. Haj, bizony a török olyan szükséges volt a politikánkban, mint a háztartásban a só. S ha még csak a török pusztult volna, ám bátor mondom, jó a török a háznál, de alig, hogy megmelegedett otthon János úr, azt verték a hírek, hogy a császár vonakodik az apafi fiát fejedelemnek megerősíteni. A császár azt mondta volna, minek az a játékosdi Erdélynek? No hát ezentúl már nem lesz kisebbik haza, ahová menekülni lehet, ha nagyobbik megszűkül, és ahonnan esetleg vissza is lehet ütni. Isten, aki ránk mérte ezt az ausztriai házat, adá ellenében ő nagyságaikat, az örökké fészkelődő kurta királyokat az erdélyi trónuson. S most már ez se lesz. Tudja Leopoldus, mit csinál? De hogy mi mit csinálunk ezentúl, azt senki se tudja. Még hittek némely vérmesebb nemesek, kivált itt Késmárk körül, a tököli újra előtűnő szerencséjében. Jaj, jaj, nem káposzta a szerencse, hogy föl lehetne melegíteni? Kifacsart citrom már, tököli uram, akivel a kutya se törődik. A karlócai békét megkötötték a civakodó hatalmak, megosztozkodtak, amin lehetett, de Thököliről szó sincs benne. A hatalmas Mauro Cordato, akinél Thököly felemlítve a múltban tett szolgálatait, lépéseket tett, hogy némely kívánságait támogassa a hatalmaknál, azt felelte. A múltakon ne tépelődjék, a jelenről gondoskodjék maga, a jövőt pedig bízza Istenre. Sorra keringett ez a válasz a zsindelyes magyar kúriákon és a tornyos kastélyokban. Ennyi a szemtelen, elég módja volt csuklani Mauro Cordato uramnak. Thökölynek mondta, magyarázták elszomorodva, de bizony szól a szegény magyaroknak, édes minnyájunknak. Így süllyedt az ország napról napra lejjebb, tehetetlen árvaságba. Alkotmányai szem még volt, csak éppen nem tartották meg. Nádora is volt közvetítő a nemzet és az uralkodó közt. Csak hogy a nádor mindig hallgatott, mikor a nemzettel kellett volna beszélnie. Az uralkodó pedig nem hallgatott rá, ha vele beszélt. Országgyűlése is volt a nemzetnek, csak éppen nem kérdezték meg, ha valamit akartak Bécsben. Ó, szegény országgyűlés! Nem vittett többre, mint egy bábú. Ha felhúzzák, hát sír. Bécsnek Kollonics csinálta a programot. Rabbá, koldussás, aztán katolikussá tenni az országot. Bécs nem volt pedánsebben, nem tartotta magát a sorrendhez, csak a programhoz. Előbb is szívesen csinálta protestánsokból katolikusokat, csak aztán tette koldusokká vagy rabokká. Legrosszabb esetben minden esetre a protestánsok eveztek. Volt mi mérgelődni Görgei János uramnak. Mint főpatrónus, hoznap nap után érkeztek a panaszok, itt is, ott is megint elvettek egy templomot a luteránusoktól. Ám a katolikusok se feküdtek rózsákon, mert az elvett templomokat ugyan nekik adták, de végre is a templomokat nem lehet kenyérre kenni. Azon felül pedig tőlük a parókiákat vették el, amennyiben idegenekkel, nem pedig magyar honosokkal töltötték be a püspökségeket, apátságokat, kanonok is, tallumokat, sőt a zsírosabb plébániákat is. Mint a varjak csapatja, úgy kóvályogtak és károgtak a burg körül a stréber papok, a jezsuiták pártfogoltjai, kiknek Magyarországon kell helyet csinálni. A katonaság nem kapván elég zsoldot, minden fegyelem nélkül apró bandákká oszolva csatangolt, és hatalmaskodott a lakosságon. Ezek csak részben fogadták el Kollonics programját. Koldussá tenni Magyarországot harácsoltak, vallás különbség nélkül. Az udvar az országgyűlés megkérdezése nélkül vetett ki új adókat a megyékre és a nemesekre. Erre már a nádor is fölsziszen, de hirtelen betapasztották a száját egy hercegi titulussal. A törvényszékeket felülről szugerálták, hogy jó néven veszi az udvar, ha némi különbséget tesznek a felek közt, vallásuk és pártállásuk szerint. Amiből az lett, hogy a protestánsok csak akkor nyerhetnek pört, ha megfizetik a bírót, de ha aztán jól megfizették, akkor is pört nyertek, ha nem volt igazuk. Ebből viszont az következett, hogy a katolikusoknak szintén vesztegetni kellett, ha az igazukhoz akartak jutni. Így borult a magyar égboltozat mindig jobban-jobban. Felhők, új felhők, csupa felhők. Felhőkből születnek a villámok. De ezekből legfeljebb cseppfolyós dolgok támadnak, nemzeti könnyek. A nép és a nemesség el volt keseredve, csak a főurak burkolóztak közönybe. A hatalom pedig egyre többet mert. A Jászkun kerületet elzálogosították egy német lovagrendnek. A Frangepán-féle tengerparti jószágokat ugyancsak zálogba adták a gráci kamarának. Erre aztán a főurak is megmozdultak, na már ez mégis gyalázat, hiszen az ilyen gazdátlan jószágok arra valók, hogy donációkba osztogassák úriembereknek, ne pedig, hogy zálogba adják. Hát gavalléros dolog az ilyen. Ő felségének az elődei, ha már fejeztettek, legalább nekünk fejeztettek, de nem maguknak, vagy az eráriumnak. Nem, ezt már mégsem lehet tűrni. És így lehetne folytatni a grávmeneket végtelen sorozatban, de sorok írójának csak addig állt érdekében, amíg a főurak is megharagusznak. Kik közül számosan ábrándoztak arról, hogy majd otthonról horgásznak a Branzinókra és Asinellekre a Quarneróban. Szóval a pohár betelt, csak még egy mozdulat, és kicsordul. A mi történetünk színhelyén Görgei János volt a forróvérű nemesek orákuluma, de Görgei János inkább csendesítette az embereket, mint sem tüzelte volna. Várjatok, tűrjetek, hiszen a fiú még csak 16 éves. Minden egyes sérelemnél csak ezt számította. Most megy át a 17. évibe, most már 18 múlt. Várjatok, tűrjetek! És ami nem történt, amióta ezen a planétán lakunk, minden magyar szem szeretettel, áhítattal fordult Bécs felé, mint a muzulmán Mekka felé. Onnan jöttek a felhők, ez egyszer onnan várták a villámot is. Pokolból a messiást. Hogy elálmodoztak róla azokon a szép ámbitusos kúriákon, milyen lehet most? Bizony már jó nagyocska lehet. Fekete szeme van-e vagy kék? Öreg komoly táblabírák hányszor disputáltak erről? Anyjához hasonlít-e, vagy az apjához? Már csak az anyjához hasonlítanak. Vajon mit csinál ilyenkor? Talán éppen lovagol valahol a bécsi határban, szilaj paripán ül, kerecsen tollas fövekben, aranybrokát köpenykében, sárga szattyán csizmában, és ő is hazagondol. És hát az öregek, száll a mese ő felőlük is, messze túl a tengereken, Nikodémiában érdekélnek. Madár se megy oda, madár se jön onnan, hanem valahogy mégis ide jut, ami tudnivaló. Tökölit a köszvény kínozza, a fejedelem asszony hajában a fehér szálak jutottak immár többségbe, de még mindig szép asszony. Kik 10 várban sem fértek el azelőtt, most egy kis villában, a dzsinek majdanban éldegélnek csendesen. A dzsinek majdant úgy tudja minden magyar úr, mintha határbeli dűlőnév volna. Virágos mezőt jelent törökül. Hát hiszen lehet virágos. Hiszen lehet, de azok csak olyan ázsiai virágok. Nincs azok közt muskátli, rozmaring. Remélnek-e még? Ó, bizonyosan. Ők is nyilván azt várják, hogy a fiú felnő. Mert mondott is olyat a fejedelem egy arra utazó lublói borkereskedőnek, hogy az ezüst lakodalmat Munkácson ülik meg. No, amikor a lakodalom lesz, aznap én is leiszom magamat, ígérgetik rendre az öregek. Sajnos sokat rontott ezeken az illúziókon herceg Apafi Mihály, akit az ördög idehozott a szepességbe vadászni, azaz nem az ördög, hanem Rolli Sámuel uram hozta, rivalizálván Luzsénszky Péterrel. A Luzsénszky vadászatokon ugyanis részt vett egy gróf is, amiért is fekete kabátban kellett megjelenni az ebédeken, vacsorákon. Hát erre akart rálicitálni a rangkóros Rolli, és Bécsben járván felcsípte ezt a herceget. Most aztán még inget is, feketét vehet fel Luzsénszky. A herceg egyéb iránt senki más, mint a jó öreg Apafi Mihály fia, a félben maradt második Apafi Mihály, kit a császár Bécsbe hít fel, hercegnek tett meg is lumpot neveltetett belőle nagy sikerrel. Ha az apja csak fél ember volt, amint Teleki nevezte, ám bátor szegény Erdély azt a felet se látta, akkor ez egész ember, mert a megboldogult csak délután csípett be, és itt csak fél napig volt beszámíthatatlan. Ez ellenben már délelőtt is holt részeg, azon fölül erkölcsökben sem kifogástalan, teljesen züllött alak. Vagy 2 hétig lebzselt Rolliéknál, amik teljesen meg nem utálták. Őtőle is a vele jött bécsi kórhelyektől szivárgott kitt a szepességben legelsőbben, hogy a kis Rákóczit papnak szánta a tutora Kolonics. Valamint olyan részletek is napfényre kerültek a fiatalember hajlamairól, szokásairól és magaviseletéről, melyek megrendítették a belévetett reményeket. Csak Görgei János nem engedett a régi hitéből semmit. Ami nem lehet, nem lehet. Az apja Rákóczi Ferenc, a mosta apja Tököli Imre, édesanyja Zrínyi Ilona. Merő lehetetlen, hogy ilyen tőkén ne teremjen jó bor. A természet nem csinálhat olyan őrültséget. Hiszen nem mondom én, azt kedves bátyám magyarázta ki magát, Szent Iványi Ádám. De nem látott-e már kegyelmed olyan jó bort, amely a hordóban megromlott, és mivel hordószagú lett, nem lehetett többé meginni. János úr kényelmetlenül csavargatta ide-oda a nyakát. Hát, hogy a hordó. Azt mondod, hogy a hordó? Vagy kigyelmed olyan tiszta hordónak tartja Bécset, amiben nem romolhat meg a must? No, felelte a kuruc elgondolkodva. Ki tudja, mit értett a no alatt. Annyi azonban bizonyos, hogy még mindig nem adta meg magát. Egyik következő tavaszon Semsey Gábor uramnak akadt valami ügye baja Bécsben. Semsey Gábor is egy követ fújt Görgei Jánossal. Régi jó barátok, fegyvertársak voltak. Semsey előkelő bécsi rokonságának segítségével valahogy hozzáférkőzött az ifjú Rákóczi herceghez is, és azzal a szemmel nézte, figyelte meg, melynek a lelkében dagadozó vágy adott élességet, azzal a szemmel, mely tudja, hogy mi célra nézi, s Bécsből visszajövet, bár éjszaka ment keresztül Toporcon, bezörgetett a János kastélyában az ablakon, és mikor János úr kidugta a fejét, hogy mi az, kizörög, mindössze ennyit mondott szomorúan. Láttam a fiatalembert, beszéltem vele. Nem arra való. Hanem Görgei Jánosnak az is mindegy volt. Az ő makacságának nem volt határa. Az ő nehéz vastag koponyájában nem vezetett semmi út befelé. Ezentúl is minden sérelemnél azzal bíztatta meg magát, miközben megcsikorgatta a fogait. No, semmi az, hiszen a fiú már 20-ba jár, márciusban megy át a 21-be. Ez alatt egyre sűrűbben jöttek a gravamenek, de jöttek az esztendők is. Ám bátor csak a magok rendes tempójában, nőttön nőtt az országban az elégületlenség, és nőtt Rákóczi Ferenc is.